kimehet föl az Úr hegyére, és kiállhat meg szent helyén. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob Istenének orcáját keresik. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az szól hozzánk Mózes 4. könyvének 25. részéből, annak is az első 11 verséből, majd a 31. résznek a 16. verséből. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moáb leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, s oda szegődött Izrael Baál Peorhoz. De haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, és ezt mondta az Úr Mózesnek: fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az Úr előtt, hogy elforduljon az Úr fölgerjedt haragja Izraeltől. Mózes tehát ezt mondta Izrael bíráinak: gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Baál Peorhoz szegődtek. Éppen akkor jött egy izraeli ember, aki egy midiáni nőt hozott testvéreihez. Mózes szeme láttára, meg Izrael egész közösségének a szeme láttára. Azok pedig sírtak a kijelentés sátrának a bejárata előtt. Amikor meglátta ezt Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség közül, dárdát fogott a kezébe, bement az izraeli ember után a sátor belsejébe, és hason szúrta mindkettejüket, az izraeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izrael fiairól, 24 000 halottja lett a csapásnak. Azután így beszélt az Úr Mózeshez: Fineás Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban, hiszen ők csábították hitszegésre az Úr ellen Izrael fiait, Bálám tanácsa szerint Peor kedvéért. Ezért érte csapás az Úr közösségét. Isten tegye áldottá az ő drága szent igéjét mindannyiunknak lelki épülésére, mivel tudjuk, hogy az ige biztat bennünket, hogy járuljunk bizalommal a kegyelemnek királyi trónusa elé, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken, hanem olyan, aki életét adta mindannyiunkért. Gyertek hát alázatos szívvel, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szeretnénk teljesen odaadni magunkat neked ezen az Isten tiszteleten, és szeretnénk teljes szívünkből könyörögni azért, hogy tisztíts meg bennünket, Urunk, hogy teljesen a tieid lehessünk, hogy ne legyen a szívünkben és a gondolatainkban olyan dolog, amely szemben állhat te veled. Hálát adunk, Urunk, neked a mai napért, a nyugodalom napjáért. Hálát adunk azért, hogy minden vasárnap hirdeti számunkra, Krisztus feltámadta halottak közül, s Urunk, igen nagy árat fizetett mindannyiunknak a bűnéért, azért, hogy nekünk életünk lehessen és békességünk. Ó, Urunk, bocsásd meg nekünk, amikor a hétköznapok óráiba sokszor a feszültségnek, a gondoknak, a megkeseredéseknek az illatát tudjuk árasztani az életünkből. Légy irgalmas nekünk, és tisztíts meg bennünket teljesen, hogy betöltekezhessünk a feltámadott Krisztus jó illatával. S engedd meg, Urunk, hogy ezt az illatot, az élet illatát tudjuk majd innen a templomból is kivinni, otthonainkba, munkahelyeinkre, az embertársainkkal való beszélgetéseinkbe. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és vedd kezedbe most is ebben az órában életeinket, szíveinket, gondolatainkat. Sorunk, te győzd le bennünk mindazt, ami fájdalom, ami gond, ami félelem. Így könyörgünk a betegekért, hogy légy gyógyítójuk, erősítőjük. Eléd hozzuk, Urunk, a gyászba megtört szíveket, hogy légy vigasztalójuk. Könyörgünk minden embertársunkért, aki életének lelki harcait küzdi. Urunk, légy segítségül, s légy segítségül nekünk is, Urunk, hogy a te igédnek ne csak hallgatói, hanem befogadói, megtartói és megélői cselekvői lehessünk. Így áld meg az ige hirdetőjét, Urunk, hogy szent lelkednek ereje által tudja közöttünk hirdetni az élet igéit. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy a te igéd jó földbe hullhasson. Így könyörgünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Jöjj, és áld meg Isten tiszteletünket. Jézus nevében. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a Jelenések könyvében, a második részben, a 12-től 17-ig terjedő versekben. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Kedves testvérek, immár a feltámadott Krisztus harmadik kis-ázsiai gyülekezethez írt levelét hallottuk. Ez a hét kis-ázsiai gyülekezethez írt levél tulajdonképpen leképezi a mindenkori anyaszentegyházat. Mondhatjuk azt is a levelek tükrében, hogy ilyenek vagyunk. Mindegyikben fontos üzeneteket találunk önmagunkra nézve. Egyikre, másikra, egyik vagy másik gyülekezet jobban hasonlít, jobban magára ismer, de mindegyik valamilyen módon jellemez bennünket. Emlékezhetünk az első, az efézusi levélre, abból láthatjuk azt a gyülekezetet, annak a gyülekezetnek a képe jelenik meg előttünk, amelyik példaszerű, ahol minden jól megy. Ha annak idején lett volna egyház látogatási jegyzőkönyv, akkor az lett volna a minta, ki lehetett volna állítani. Na, ilyen egy jó gyülekezet. Szépen működik a misszió, csodálatos a diakónia, minden flottul, remekül megy. Sokan dolgoznak, sokan szolgálnak, sokan odaadóak, minden jó. Csak egy valami hiányzik, hogy az egyházból intézmény lett. Elintézményesedett az egyház. Már nem Krisztusért dolgoznak, hanem csak úgy általában az ügyért. Azt mondja Jézus, az első szeretet hiányzik. Megy minden nálatok flottul, minden remek, minden jó, csak a szív hiányzik. Azt nem teszitek bele. Fektettek bele pénzt, energiát, csak a szívetek nincs ott. Csak nem nekem szolgáltok. Ugye ismerjük azt, amikor szülinapunkra, névnapunkra, lehet, hogy valaki csak egy egyszerű, kicsit talán gyűrött képeslapot ad, két mondat van rajta, de az őszinte. Tudjuk, hogy ez a valaki a szívét tette bele. Lehet, hogy nem fizetett azért a képeslapért egy forintot sem. Otthon hányódott, elővette, ráírta, odaadta. De a szíve van benne. És lehet, hogy valaki mástól megkapunk egy több tízezer forintos, gyönyörűen becsomagolt ajándékot, de aki adja is tudja, meg én is, hogy csak le van tudva. Hogy csak odaadták. És vagy örülök neki, vagy nem. Ha még nincs otthon, olyan is tudom használni akkor. Jaj, de jó, hogy van. De nem fogom megemlegetni, mert az csak egy tárgy. És Jézus azt mondja, hogy inkább tennétek kevesebbet. Inkább ne mennének ilyen flottul a dolgok, csak a szívetek lenne itt. Csak engem szeretnétek. De pont a lényeg hiányzik. Aztán a szmirnai gyülekezetben láttuk a nyomorúságok közötti megmaradás lehetőségét, és a nyomorúságukban levő áldást. Nagyon nagy mélységeket járt meg az a gyülekezet, de az Úr biztatja is őket. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Lehetnétek gazdagok, lehetnétek dicsőségesek, de ti viszont az efézusiakkal szemben a szíveteket, az életeteket adtátok nekem. Biztatlak benneteket, így tovább. Ha győztök, tiétek az élet koronája. És a mai napon pedig a szmirnai gyülekezettel bizonyos szempontból nagyon hasonló, más szempontból pedig egészen különböző gyülekezeti élettel, társadalmi helyzettel találkozunk. Pergamon közel volt Szmirnához, mintegy 30 kilométerre feküdt tőle, ez nem kikötőváros volt, de közel feküdt a tengerparthoz. Rendkívül fontos hely, fontos település. A római birodalmon belül az egyik meghatározó település Kis-Ázsiának a központja, a politikai központja. Méltán volt híres rengeteg dolog miatt, és ezzel együtt a gazdagság is jelen volt. Vallási tekintetben is fontos központ, hiszen több nagy templom, szentély volt itt megtalálható. A város nevéről eszünkbe jut a Pergamen, nem véletlenül, hiszen az állatbőrből, főleg borjóbőrből készítettek itt rendkívül vékony, szinte hártya vékonyságú írás alapanyagot, erre írtak. A papíruszt, azt most nem mondom el miért, nem tudták használni, viszont kitalálták a pergament is. Szinte tökéletesre fejlesztették ezt, sőt nem csak tekercseket készítettek a pergamentből, hanem könyveket is kötöttek belőle. Jól ismert művészeti központ is volt, hatalmas könyvtárral rendelkezett, és emellett olyan színházzal, mely mintegy 10 000 fő befogadására volt képes, és olyan akusztikával rendelkezett állítólag, hogy a színpadon a színészek susogtak, azt is fönt a nézőtéren hallani lehetett. Egy csodálatos település volt Pergamen. Azt gondolom, hogy ha ma létezne abban a formában, mint 2000 évvel ezelőtt, és elmennénk oda, ma is ámulattal tekintenénk körül. Rendkívül fejlett, pezsgő, izgalmas, különleges település lehetett. A kultúra, a művészetek, olvasottság, minden megtalálható volt. Nagyon változatos, különleges település. Éppen olyan, mint amiket ma beszoktak állítani számunkra különböző utazási irodák úti célként. Ha igazán ki akarsz kapcsolódni, fel akarsz töltődni, menj ide! Egy hét itt, és be se tudod fogadni ezt a sok élményt. Valami ilyesmi lehetett Pergamon. Az Úr Jézus azonban egészen másképpen látja ezt a várost. Azt mondja a gyülekezetnek, tudom, hogy hol van a lakóhelyed, ott, ahol a sátán trónusa van. Vajon miért ítél ilyen keményen a település felől az Úr Jézus, ha látszólag ennyire szép, ennyire különleges, változatos és dinamikus minden? Nos, azért, mert bár valóban ilyen nívós kulturális értékekkel teli volt a település, emellett a vallási élet démonikus volt. Volt a városban egy görög gyógyító központ, amelyet Aszklépiosznak szenteltek. Tőle várták a gyógyulást. Kígyó Isten nőként tisztelték. Nekünk, Krisztus követőknek a kígyóról egyáltalán nem a gyógyulás jut az eszünkbe. Nem az jut az eszünkbe, hogy kígyó, akkor egészségesek leszünk, hanem az, hogy kísértő, sátán, ördög, aki belevitte a bűnbe az első emberpárt. Tudjuk jól, hogy az egészségéért bármit megad az ember. Jobb könyvében olvassuk, hogy bőrért bőrt ad az ember. Ez ma is így van, akkor is így volt. Mindegy, milyen úton, módon csak meggyógyuljak, csak hosszabb legyen az életem. És mentek emberek, és bármit megadtak, bármilyen áldozatot bemutattak, csak legyen gyógyulás. Épült ezen a településen Aténi istennőnek is templom. Aztán Krisztus előtt 240-ben a galatákkal szemben kivívott győzelem emlékére oltárt építettek Zeusnak is. Ez az oltár Aténi templomával szemben volt Pergamon 311 méter magas dombján. A 15 méter magas építmény, amely ma a berlini Pergamon múzeumban található, egy olyan oltár volt, amelyen szünet nélkül vöröslött a bálvány áldozat füstje, és ezt este nézve tényleg olyan volt, mintha valami trónszéket szemlélne az ember. A római császár istenítésére is szobrot állítottak e helyen. Hűséget kellett fogadni a birodalom iránt, a birodalom vezetője iránt, a császár iránt, de nem csak úgy, mint egy embernek, nem csak úgy, mint egy honpolgárnak, hanem mint Istennek. És azt mondták, ezt a hűségesküt megteszed, utána nekünk teljesen mindegy, hogy milyen Istent imádsz, vagy milyen isteneket. Lehetsz keresztjén is, lehetsz zsidó, lehetsz bármilyen Isten hívő, eltűrjük, de ezt a hűségesküt meg kell tenned. Mindezt hallva talán az jut az eszünkbe, hogy Pergamonban a múlt héten hallott szmirnaiakéhoz képest is bizony sokkal nehezebb volt a helyzet. Mert ott általában volt jelen egyfajta szekularizáció, szabadosság, a pénz hatalma, itt azonban mindez hatványozottan jelenik meg. A vagyon, a műveltség, a pogány bálványimádó vallás mind nagy erővel nyomult az emberek életébe. Mindez Szmirnához hasonlóan, de annál élesebben jelentette a jó élet, a siker, az elfogadottság feltételét. Aki beilleszkedett, sikerre számíthatott. Aki beilleszkedett, reménykedhetett jó állásban, hivatalokban. Kinyílt a földi jólétnek a kapuja. Be lehetett rajta lépni. Utána már lehetett mondani, a te ügyességeden múlik, a te odaadásodon, hogy érvényesülsz-e. Mindez nagyon erősen megkísértette az ott élő keresztjéneket. Aki hasonult, aki beilleszkedett, az előre haladt. És legyünk őszinték, testvérek, ez egy nagyon nagy kísértés. Szoktam figyelni az embereket, különösen a fiatalokat, veszem észre, hogy ma ez a jelszó, különbözzünk, legyünk másak. És azt veszem észre, hogy annyira szeretnek az emberek különbözni, és ebben a nagy különbözőségben teljesen egyformák. Mindenki különbözni akar, és egészen furcsa frizurákat csinálnak maguknak, meg piercingeket, meg tetoválásokat, meg mindent, de valójában alig lehet megkülönböztetni őket. Mindenki különbözni akar, de olyan hasonlóak. Mert hogy nem is olyan könnyű különbözni. Nem is olyan könnyű kilógni a sorból. Ugye nálam is vannak itt idősebbek, akik sokkal többet éltek a kommunizmusban, mint én. És emlékezhetnek rá, hogy bizony volt olyan, hogy akit beírattak a szülei hittanórára, annak nem engedték meg, hogy a mozgalmi dalokat énekelje, mondjuk az énekórán. Azt mondták, te nem énekelsz, neked tilos. És akkor közben mentek ezek a jó kis dinamikus, ritmusos énekek. És nagyon rosszul érezte magát a gyerek. Azt se tudta egyik se, hogy mit énekelnek. Én is így voltam vele. Amikor úttörővé avattak, azon gondolkoztam, azért féltem, mert rettegtem tőle, hogy fel fogjuk törni azt az utat, amelyik a mi utcánk. Hogy majd ki fogják adni a parancsot, hogy törjük fel az utat. Pedig én azt úgy szerettem, azt az utcát, ahol felnőttem, ahol sokat bicikliztünk, meg fociztunk, meg minden. Ennyire nem tudtuk, hogy mit jelent ez, de nyomtuk az énekeket. És bizony voltak olyan gyerekek, akik hazamentek és könyörögtek a szüleiknek, vegyetek ki hittanról. Mert nem jó különbözni. Nem jó kilógni a sorból. És akkor itt nem csak erről volt szó, hogy úgy általában különbözök, hanem arról, hogy az egzisztenciám függ tőle. Itt Pergamonban nagyon nagy volt a kísértés, aki behódol a császárnak, az előre halad. A többi Isten tisztelete is egyébként pedig meglehetősen vonzó volt. Vonzó volt a testnek. És gondoljunk bele, elment valaki egy pogány, bálvány, áldozati Isten tiszteletre. Mi történt ott? Megették ezt a bálvány áldozati húst. Finom volt. Akkor utána iszogattak. Énekeltek. Jött a kultikus paráznaság. Szó nem volt bűnbánatról. Szó nem volt önmegtagadásról. Szó nem volt lemondásról. Mindent ajánlottak, mindent ígértek, Sőt, minden kötelező volt, ami a test számára fontos, ami a test vágyik. Az étel, az ital, a tobzódás, a szórakozás, a paráznaság, ami után a test kiállt, amire áhítozik, az nemhogy szabad volt, elő volt írva, csináljátok. Mennyire nagy volt a kísértés. És mindezt azt mondták, ha ezt csinálod, Isten tiszteletet művelsz. Nem volt könnyű ellenállni. És nem volt könnyű azt mondani, hogy de én a Krisztus mellett maradok. Meggyőződésem, hogy csak azok tudták ezt megcsinálni, akik tényleg találkoztak a feltámadt Krisztussal, akik átadták az életüket. Minden más szempont szerint, csak úgy vallásként, Krisztus mellett nem lehetett megmaradni ebben a világban. Nem volt értelme. Csak úgy vallásos módon ott maradni Jézus mellett, és azt mondani, én kilógok, én különbözök, én nem megyek bele ezekbe a dolgokba, és még ráadásul hátratételt is szenvedek. Ez csak az vállalta, akinek Jézus Krisztus a megváltója volt. Mert nagyon fontos látnunk, hogy a sátán az nem patás ördökként fog megjelenni sose. Ez csak a mesében van. A valóságban pont ellenkezőleg, nagyon is kívánatosként, nagyon is vonzó formában fog megjelenni előttünk. Egy diszkóban, vagy valamilyen furcsa helyen mindenki kimenekülne, ha bejönne egy ilyen szőrös, meg borzasztó csúnya lény. De nem így jelenik meg a sátán. Nem így viszi el a fiataljainkat. Nem így teszi kábítószerfüggőkké őket. Ezért mondja a feltámadott Jézus, hogy itt van a sátán trónusa. És mielőtt kényelmesen hátradőlnénk, és azt mondanánk, hogy hát ez borzasztó volt 2000 évvel ezelőtt, még jó, hogy nem éltünk, sajnos azt kell mondanom, hogy ez ma is jelen van. Csak talán még nem ezen a szinten. De e felé haladunk. Egyre erősebben követeli a modern világ azokat a dolgokat, amikbe végül is belerothadt a római birodalom, amibe bele pusztult. Egyre erősebben követeli ugyanezt a szabadosságot, ugyanezt az erkölcstelenséget, ugyanezt az ateizmust. Aki egy picit is beleolvas a hírekbe, vagy hallgatja a különböző médiumokat, bár ezek nem vezető hírek, az hallhatott például arról, hogy Norvégiában több keresztény családtól elvették a gyerekeket. Azt mondták, elveszük tőlük, mert hát ezek képesek még olykor testi fenyítést is alkalmazni. Hát ez borzasztó, milyen barbárok. Hát ezt nem lehet tűrni. Volt egy romániai keresztény család, aki oda költözött, és azoktól is elvették a gyerekeket. Őket meg még ráadásul le is lehetett nézni. Nem csak ostoba keresztjének, hanem még ráadásul barbár románok. Micsoda egy bunkó nép ez. Valószínűleg így néznek ránk ott nyugaton. Hát ezektől el kell venni a gyereket, hát tönkreteszik. És mielőtt megint csak azt mondanánk, hogy ez tőlünk milyen távol van, és azt mondom, tényleg Istennek hála még sok minden távol van, de közeledik. Március 15-én az idén az egyik, hát még azt sem tudom mondani, hogy politikai párt, de nem is fontos ez. Mindegy, egy ifjúsági közösség, inkább csak ennyit mondok, mert nem az számít, hogy ki mondta. Egy ifjúsági közösség elkészítette a maga 12 pontját, amik közül többel maximálisan egyet tudunk érteni, de már megjelenik három nagyon különleges pont. A negyedik így hangzik, követeljük a könnyű drogok legalizációját. A hetes pont így hangzik, a szerelemnek nincs neme, követeljük az azonos neműek házasságának elismerését. És aztán üzennek nekünk is. Azt mondják, az egyházak politizálás helyett csak hitéleti és karitatív munkát végezzenek. Látjuk ezt? Minket nyomnak le, nyomnak vissza, menjetek a templomba, aztán majd ott is beleszólunk, hogy mit műveltek, de ti hallgassatok. Látnunk kell ezeket a folyamatokat. Ne legyenek illúzióink, mindaz, amit hallottunk Szmirnából, Pergamonból, idővel valamilyen módon meg fognak jelenni, vagy már részben jelen is vannak. Ezektől nem kell kétségbe esnünk, és nagyon fontos, nem kell ellenük harcolnunk. Sokszor elmondtam már, a keresztjén nem az, aki háborúkat, forradalmakat robbant ki. Nem a mi dolgunk ez. Nekünk az imádság adatott, az ige tiszta hirdetése, hitelesítve a keresztjén életünkkel. Imádság, ige hirdetés, megpecsételve, hitelesítve a mi tiszta keresztjén életünkkel. És a probléma éppen itt van. A világgal nem tudunk mit csinálni. De az Úr azt kéri tőlünk számon, hogy tisztelje az életetek, Pergamonban is, itt nagy baj volt. A pergamoniaknak azt mondja Jézus, tudom nagyon jól, hogy hol van a lakóhelyetek. Tudom, hogy mennyire nehéz helyzetben vagytok, hogy ott van magának a sátánnak a trónusa, iszonyatos nyomásban vagytok, borzasztóan nehéz helyzetben, ezzel tisztában vagyok. De a baj az, hogy nem harcoltok ellene, hogy vannak olyanok a gyülekezetben, akik megtűrik a Bálám tanítását, mondja az Úr Jézus. Az Isten tisztelet elején hallottuk a Bálám történetét, és ismerjük is azt, Bálám történetének csak egy részét, a végét, mert ez egy hosszú fejezeten át tart a Bibliában, leírva, azt nyilván most nem olvastuk föl, de tudjuk jól, hogy Izrael éppen a honfoglalás közepette van, Kánaánt foglalja el, haladnak előre, település település után elfoglalnak, és akkor Bálák király az megijed, hogy hüha, ezek jönnek, ezek a zsidók, és ezek ellen úgy tűnik, hogy nincsen fegyver, fel sincsenek rendesen szerelve, rendes fegyverék sincsenek, és mégis győznek. Azt mondja, hogy itt ezek ellen úgy látszik, a mi fegyvereink hasztalanok, kérjünk valami transzcendentális segítséget. És elmegy a kor híres, neves prófétájához, Bálámhoz, és azt mondja, hogy átkozd meg őket. Felmennek több hegyre, onnan tekintenek rá, és kéri Bálámot, hogy átkozd meg. És Isten azt mondja a Bálámnak, hogy meg nem lehet csinálni, azt mond, amit én mondok. És a történet végére szinte szimpatikussá válik nekünk Bálám, hogy hát milyen jó ember, hiszen azt mondja, hogy nem tudsz annyi pénzt adni nekem, hogy én ne azt mondjam, amit az Isten rám bíz. Szimpatikussá válik. Ez aztán egy igazán odaszánt életű próféta. Csak hogy a történet legvégén azt olvassuk, hogy mikor Bálám elmegy és ott hagyja Bálákot, és azt mondja, hogy látod, nem tehettem semmit, Isten csak áldást adott az ajkamra, átkot nem szórhattam, azért egy tanácsot hagyok. És azt mondta, azt tanácsolom, hogy küldj ide a zsidók közé szép, vonzó, csinos nőket, majd azok elcsábítják az izraeli férfiakat. Megosztják előbb az ágyukat, aztán majd a szívüket is. Tedd csak meg. És Bálák cselekszik, ez bekövetkezik, és azt látjuk, hogy kívülről nem tudtak erőt venni a zsidó népen, mert Isten az ő pajzsuk, de belülről igen. Azt látjuk, hogy 24 ezer férfi meghalt. 24 ezer ember meg kellett, hogy halljon a vétkei miatt. Az ellenség egy nyilat se lőtt ki. Ki se kellett venni egy szabját a hüvelyéből. Semmit. 24 ezer ember meghalt. Ezt csinálja a sátán. Majd belülről szétbomlasztom, megrohasztom azt a közösséget. Hány vesztes csatát kellett volna elszenvednie Izraelnek, hogy 24 ezer embert elveszítsen? És nem kellett egyet sem. A sátán ezzel dolgozott Pergamonban is. És ezt ítéli meg az Úr. Azt mondja, vannak közöttetek, akik azt mondják, hogy nem kell ezeket olyan komolyan venni. Talán azt hirdették, hogy nem baj az, ha leteszed azt a hűségesküt a császárnak. Hát ha annyira akarják, tedd le, mit számít az? Te úgyse fogod azt komolyan venni. Attól te még engedelmeskedhetsz a Krisztusnak. Néha meg még el is mehet egy ilyen bálványáldozati vacsorára, eszel egy jót. Mit számít az? Mondd ki, legyen meg az ő akaratuk, aztán utána csináld úgy, ahogy te jónak látod. Ugye mennyire ismerős ez a szöveg? Olyan szomorú az, amikor elmennek lelkészek, vagy nem csak lelkészek, gyerekekkel, fiatalokkal, keresztény táborba, ott vannak egy hétig, sokan megtérnek, hazamennek, egy hónap múlva találkoznak, mondjuk az első ifin. És egy ifi vezető megkérdezi, hogy kivel mi újság van, és mindig van ilyen, mindig. Amikor azt mondja valaki, hogy hát hazamentem, de a szüleim azt mondták, hogy ho-ho-ho-ho-ho, azért nem kell ezt olyan komolyan venni, azt tudod. Azért olvashatsz más könyvet is, mint a Bibliát. Azért nem minden idődet a templomba töltsd. Jó az, hogy oda elmész, meg ifire, rosszat nem tanulsz, de azért nem kell ezt se túlzásba vinni. Azért attól még elmehetsz egy diszkóba. Attól még bulizhatsz. Elindult, odaszánja az életét, és otthon azt mondják, hogy jó-jó, nem baj, ha keresztény vagy, csak módjával. Csak úgy finoman. Annyira komolyan azért nevet. Nagyjából legyünk hívők. Megtagadni az Urat nem kell. Semmiképpen sem. Csak a magad módján légy hívő. Úgyhogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon. Óriási ez a kísértés. Pergamonban azonban ez a helyzet nem az egész gyülekezetre volt igaz. Azt mondja az Úr, hogy vannak köztetek olyanok, akik a Bálám tanítását tartják. Vannak, akik a nikolaiták tanítását követik. Hogy kik ezek a nikolaiták, azt nem tudjuk pontosan. Rengeteg elképzelés, magyarázat van róla. Mivel tényleg nem tudjuk, ezeket a fikciókat most nem osztom meg a gyülekezettel, mert nem látom ennek értelmét. A gyülekezet nagyobbik része azonban nagyon is példamutató. Nagyon is odaadó hívő életet élt, csak úgy, mint Szmirnában. Gondoljunk csak arra, maga Jézus mondja, hogy ott volt Antipász, aki az életét adta, aki mártír lett, aki meghalt az én hitemért, aki halálig nem volt hajlandó megalkudni. De a probléma az van, ami miatt az egész gyülekezet mégis feddést kap, hogy azt a néhány embert, akik ezt a tanítást tartják, megtűri a gyülekezet maga között. Azt mondja Jézus, eltűritek ezt, és hát tudjuk, kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Az a baj, hogy ti ezt megtűritek magatok között. Csendben vagytok, nincs egyházfegyelem. És ezzel kapcsolatban megint csak az arcunkat lehajtva állhatunk meg az Úr előtt. Hiszen kálvini hagyományaink szerint az igaz egyház ismertető jelei, amit ott fenn a konfirmandusok, ha megszólítanám őket, remélem kórusban tudnák mondani, hogy az igaz egyháznak négy ismertető jele van, az ige hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása, aztán a diakónia, a szeretett szolgálat és az egyház fegyelem gyakorlása Krisztus rendelése szerint. Az első három az úgy nagyjából rendben van. Az első hárommal talán nagy gondok nincsenek, úgy általában gyülekezeteinkben. De a negyedik gyakorlatilag nem létezik. Az egyház fegyelem gyakorlása. Az egyházban ma egyetlen szinten van egyház fegyelem. Egyetlen emberrel szemben van gyakorolva az egyház fegyelem, ez pedig a lelkész. A lelkészt fel lehet jelenteni, fel lehet függeszteni, el lehet távolítani, le lehet róla venni a palástot, és ki lehet zárni. De a gyülekezet egészében, bármely gyülekezet egészében gyakorlatilag nem létezik egyházfegyelem ma. Ez egy nagyon nehéz helyzet. Azt szoktuk mondani, hogy Isten igéje fegyelmez, és hát akkor, ha ez maradt a kezünkben, akkor ezt vegyük nagyon komolyan. Amit hallunk, amit ezen a mai Isten tiszteleten is hallunk, az fegyelmezzen bennünket. Mert Jézus számon kéri a gyülekezet tisztaságát. Óriási kísértés barátságot kötni a világgal. Úgy, hogy ráadásul nincs köztünk senki, akinek ne lehetne a múltjából, talán az elmúlt 24 órájából is olyat elővenni, ami miatt szégyenkeznie kellene. Ez rám is igaz. Mindnyájan ebben a világban élünk, ahol a sátán trónusa van, de nem ez szerint a világ szerint kell élnünk. És ebben nagyon sokszor elbukunk. Megint csak hangsúlyozom, én is. Ma végtelenül könnyű bárkiről bármilyen kompromittáló felvételt, képi vagy hangfelvételt készíteni. Végtelenül könnyű. Amikor egy gombos tűben is már kamerát tudnak elhelyezni, melyikünk az, akiről ne lehetne csak az elmúlt nap, az elmúlt 24 óra során olyat találni, amit ha ide kivetítenénk, akkor azt mondaná, hogy nem tudok erre mit mondani. Így volt. Szégyellem. Ez rám is igaz. Egy sincs köztünk, akit ne tudna a sátán megvádolni. Akire ne tudná azt mondani, hogy tudom, hogy mit műveltél. Olyan csodálatos, hogy Jézus is azt mondja viszont. Tudom a te dolgaidat. Én ezt is tudom. A kérdés az, hogy fáj-e ez? Hogy fáj-e ez? A hitványságok, a bűnök, amit szégyelni kell. Vagy nem fáj? Mert Pergamonban azokkal az emberekkel, akik a Bálám vagy a nikolaiták tanítását hirdették, azokkal pont ez volt a probléma, hogy ők megmagyarázták. Ők megalkották az ehhez való dogmatikát. Belefér az. Nem veszük komolyan azt a hűségesküt, nem veszük komolyan azt a vacsorát, nem veszük komolyan a kultikus paráznaságot, mi valójában csak Jézust imádjuk, és így tovább. Meg volt magyarázva. És nem azt mondták, hogy ó, Uram, könyörülj rajtam, és bocsásd meg a vétkeimet. hanem kimagyarázták. Ezzel volt a baj. Azt mondták, ez belefér. Testvérek, nekünk ne férjen bele. Mert azt mondja az Úr, hogy az ilyenek ellen harcolni fog. És én nem akarok soha az Úr Jézussal ellentétes oldalon állni. Olyan jó, hogy Jézusnak sem fért bele, hogy ő nem lett földi király, noha akarták, hogy az legyen, nem lett celeb, sztár, híresség, hanem kizárólag az Atyának engedelmeskedett, hogy minket megváltson a halála által. Tartozzunk hát azok közé, akik győzedelmeskednek. Nekünk legyen elég a manna. Azt mondja Jézus, hogy aki győz, annak enni ad az elrejtett mannából. Ha nekünk a sátán sülteket, kaviárt, pezsgőt, mindenféle salátákat és sütiket kínál, Isten meg azt mondja, hogy én az égből hullatom neked a mannát, akkor mi mondjuk azt, hogy nekünk a manna kell. Ha 40 éve esszük, akkor is az kell. Bármilyen ízletes, bármilyen kedvesnek tűnik, ami a sátántól van, nem kell. Megtagadom azt. Tartozunk azok közé, akiknek majd az Úr Jézus fehér követ adhat. Hogy mit jelent ez a fehér kövecske, erre is többféle elképzelés van, ezek már helytállóak. Csak kettőt említek közülük. Az egyik elgondolás az, hogy annak idején volt olyan vendégség, amire a belépő egy fehér kő volt, amire ráírták a meghívott nevét, és odaadták neki, és amikor eljött a parti ideje, akkor ezt kellett leadni. Ez volt a bizonyíték, hogy ő meghívott. Egy másik elgondolás szerint pedig, amikor annak idején volt egy döntés arról, hogy valakit elítéljenek-e vagy sem, akkor volt egy fehér és egy fekete kő, aki úgy döntött, hogy ez bűnös, annak a fekete követ kellett elhelyezni a gyűjtőedényben, aki pedig felmentette volna az illetőt, annak a fehéret. Mind a kettő megállja a helyét, és ugyanazt jelképezi. Én szeretném Jézustól ezt a fehér követ elvenni, amely azt mutatja, hogy téged is várlak a mennyek dicsőségébe, személy szerint. És ez a fehér kő egyben azt is jelenti, hogy én sem ítéllek el téged. Tudom a te dolgaidat, de nem ítéllek el téged. Mert szeretlek. Mert az életemet adtam érted. És mert győztél. Mert legyőzted magadat, a kísértéseket, a bukások közepette is hozzám akartál hűséges lenni. Így legyen győzedelmes és odaadó engedelmes életünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, rendkívül nehéz üzenettel, lelki táplálékkal láttál el bennünket ezen a mai délelőttön. Megterhel bennünket. Nagyon sok dologban magunkra ismerünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, és bocsáss meg nekünk. Mert valóban ebben a világban élünk, amely tel is tele van kísértésekkel. Segíts nekünk, Urunk, hogy nekünk mindig az legyen az első és legfontosabb, ami te szerinted tiszta, nemes, ami a te akaratod szerinti. És add, Urunk, hogy nekünk legyen elég mindig az, amit te adsz. A sátán sok mindent, látszólag szebbet és jobbat, különlegesebbet, izgalmasabbat kínál, szeretnénk azzal megelégedni, amit te adsz. Könyörgünk ad, hogy ezzel együtt ne lemondásokkal teli legyen a mi életünk, hanem épp ellenkezőleg hadd tudjuk megízlelni azt a jóságot, azt a szeretetet, amivel te közeledsz hozzánk. Szeretnénk, Urunk, hogyha a szívünk, a lelkünk, a gondolataink telve lenne irántad való örömmel és hálával, hogy te ilyen csodálatos módon gondoskodsz rólunk. Kérünk téged, Urunk, tarts meg bennünket önmagad mellett. Tarts meg bennünket, amikor ilyen sok a kísértés, amikor pergamoni világot élünk, és különösen is könyörgünk a tőlünk nyugatra lévőkért, akiknek a szívéből szinte gyökeresen kipusztul és eltűnik az irántad való engedelmesség, akik megmosolyogják azokat, akik még téged hűen akarnak követni. Légy irgalmas hozzájuk is, Urunk, adj megtisztulást, adj megerősödést. És imádkozunk, Urunk, hogyha miránk is nehezebb napok következnek, akkor is tudjunk melletted megmaradni, mint ahogyan te sem hagytál el bennünket a legnagyobb kísértések közepette, hanem az életedet is letetted, odaadtad, hogy a miénk legyen az a fehér kövecske, amely a belépőt jelenti a mennyek dicsőségébe, a feloldozásunkat bűneink, vétkeink alól. Kérünk, Urunk, így tölts be bennünket lelkeddel, adj vigasztalást, erőt, tőled való békességet mindennapi életünkben, örömeinkben és harcainkban egyaránt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.